Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a GFS Consultinghoz, ami legfrissebb podcast adását halljátok. Fogadjátok szeretettel. Ugye itt ilyen válságok meg háború közepette sokakban megfogalmazódik az off-grid gondolat, ami ugye egy amerikai vagy angol szász kifejezés arra, hogy a hálózatról lecsatlakozni. Ugye mi ez a hálózat? Az energiáról, az élelmiszerellátásról van itt szó, tehát hogy saját magának termeli meg az ember a mindennapi betevőt, és nem függ mindenféle ellátási hálózatoktól. És ebbe a gondolatba illik bele az a legújabb német fejlesztés, amit örömmel olvastam. Engem erre kifejezetten érdekelnek ezek az off-grid megoldások, hogy leegyszerűsíti annyira a napelemes rendszereket, mert ugye azért a napelemes rendszerek, valljuk be, szakembert igényelnek, és kell az, hogy valaki felmérje, megtervezze, beépítse, utána akár a hálózattal összekösse, hogy lehessen utána föltáplálni a hálózatot, mert igazából a hálózatot lehet használni ilyen puffernek. Na most ez az új berendezés, ez ugyan pufferrel nem rendelkezik, viszont egy rendkívül egyszerűen akár erkélyre felszerelhető, jól skálázható, akár egy ilyen 3-4 kilovattos mértékű energiatermelésre használható, áramtermelésre használható dolog, amit igazából ugye a beépített inverter miatt csak be kell dugni a hálózatba, és ugye a saját hálózatba, amikor fogyasztás van, akkor erről fogyaszt a mindenféle olyan fogyasztó, ami mondjuk napközben akárcsak ilyen standby energiát fogyaszt, vagy ha éppen napközben mondjuk megy a mosógép, értelemszerűen éjszaka, ugye ez a dolog nem megoldott, viszont hogyha beépít az ember egy ilyen akkumulátort akár, akkor viszont még sokkal inkább, vagy mondjuk családi háznál, ahol nem csak erkély van, akkor nem csak egy ilyen berendezéssel, hanem többel plusz akkumulátorokkal megoldható az is akár, hogy teljesen hálózatmentesen tudjon működni egy család, mondjuk elektromos áram tekintetében, ami nem is feltétlenül az energia, nem csak az energia árak tekintetében érdekes, hanem olyan szempontból is, hogy mi van, ugye ezt nagyanyáinknak volt mindig az a félelme, hogyha az oroszok elzárják a gázt. Ugye, ami most, meg az olajat. Ugye, ami most ugye egészen testközeli tapasztalás lehet nekünk is.
Igen. Ez mindenféleképpen egy érdekes dolog, én is, amikor így megláttam ezt a cikket. Most csak az aktualitása, hogy miért figyeltem fel én is erre, az az, hogy ugye az ember, hogyha mondjuk éppen vásárol egy ingatlant, akkor már gondolkodik abba, hogy itt a fenntartható, megújuló energiaforrások irányába egy kicsit így kacsingatni. Aztán a második gondolat ez, amit mondták, hogy elzárják a gázt az akárkik. És,
hát mondjuk egy inverteres klímával akár, ugye azért jellemzően Magyarországon már egyre kevésbé vannak ilyen óriási hidegek. Tehát, hogy az, hogy ilyen mínusz 20 fokos, akár több napon keresztül akár mínusz 20 fokos hidegek legyenek, az nem igazán megszokott már.
Én inkább azt gondolom, hogy ez része lehetne, ezek a soft megoldások, egy kicsit ez a hangzatos rezsicsökkentésnek. Nekem most nem a kettőt összekapcsoltam, hanem csak így a teljesítményét, amikor néztem, hogy ott egész valamennyi kilowatt peakre képes gyakorlatilag egy ilyen kompakt megoldás. Igen.
Igen,
tehát
de
már
mondjuk,
ugye ez, nem,
mondjuk
ez
4
a labor
kilowatt.
körülmények között teljesítmény, tehát hogy a lényeg tényleg az, amit így kezdtél fölvezetni, hogy be tudjon segíteni. Most az már egy távolabbi megoldás, vagy egy továbbmutató megoldás, hogy még ezt esetleg letárolni, amit többletet termel, mert nyilván napközben nem vagy otthon annyira, bár ezt ugye a németeknél is itt a home office-os megoldások miatt gondolták elsősorban a cégekre gondoltak a kivitelezők, hogy ők fogják ezt vásárolni, és akár kafetériába odaadni az alkalmazottaknak, mint ilyen kis energiaspóroló megoldás, ami nem csak a munkával kapcsolatos energián tud spórolni, hanem a napi energiafogyasztáson tud spórolni. Nyilván ez az alapmegoldás az az, hogy kompakt legyen, és egyszerűen be tudjon segíteni az energiafelhasználásba az otthonba, tehát ez, hogy most erkélyre pattintható a panel, vagy éppen, mit tudom én, ha nem erkélyed van, akkor valahol egy napos napsütötte falszakaszt kialakítasz rá, mert gondolom, akkor már itt jönnek a barkácsolási
hát,
megoldások.
Hogyha nem lakás
de
van,
vagy olcsó, a lényeg az, hogy
ház.
Olcsó.
Ha ház van, akkor meg aztán végképp oda rakja az ember, ahova.
Persze, és akkor már jön az, amit te mondasz, hogy nem is egyet veszek, hanem veszek kettőt, és akkor mit, most nagyjából ilyen 1200 euróba kerül egy ilyen sztori, hogy kb. 500 000 forint, most ha veszek kettőt, akkor 1 millió forintból gyakorlatilag majdnem azt mondom, ha még van egy kis plusz mérnöki zsenialitás, és tényleg akár a letárolásban egy kicsit tudok valamit újítani, az még nem tudom mennyibe kerül, nem néztem még én se utána. De hogy igen, akár egy önállóan mindenféle tervezés és kivitelezés és pluszköltségek nélkül be tudsz segíteni alapvetően az energiafogyasztásodba. Azt nem tudom, hogy ki tud-e váltani, mert nyilván ezt már a számok tükrében, de még az is lehet, hogyha nem vagy nagy fogyasztó, és nincs
hát igazából,
akkor a fogyasztásod, akkor lehet, hogy le tudod fedni az egész
nem feltétlenül
napi
az a cél, hogy mindent lefedni, hanem az a cél, hogy végszükség esetén akár lefedni
legyen
mindent,
egy alternatíva.
Igen, mert kevesebbet lehet fogyasztani értelemszerűen.
Én is azt gondolom, hogy különben ezt úgy tudod magad függetleníteni az energiafogyasztásból, egyrészt ilyen kompakt megoldásokkal, másrészt a hagyományos tüzelésre való részleges visszatérése, tudom, ilyenkor most majd fújognak, akik csak a zöld energiába látják a jövőt, és olyan, mint a paci, amire egy szemellenzőt felraknak, azért legyünk már egy kicsit így racionálisabbak, tehát itt most az energiafüggőségtől való eltávolodásban a régi retro megoldások egy része is tud segíteni, meg szélenergia, napenergia, de nyilván, ha az egyik nincs, akkor a másik, vagy hogyha csak részlegesen van egyik is, másik is, akkor mindent igénybe kell venni. Mert azt gondolom, hogy Magyarországon is vannak olyan adottságok, hogy a szélenergiának egy részét is tehát igénybe lehet venni. Most az, hogy milyen teljesítményű ilyen kis szélturbinát tudnál szerelni, de ilyet még nem, biztos van már az is ilyen kompaktabb megoldásban, milyen kis fogyasztást vagy besegítést tud segíteni, akár lakásban vagy családi házban. De minden érdekes lehet, lényegében a hírnek ez a valódi értéke, szerintem is, hogy ne kelljen itt többletköltségekbe is úgy gondolkodnod, hogy mindig ez a minden onnan indul, hogy hú, akkor keresnem kell egy tervezőt, hú, akkor erre kell egy részleges tervet csinálnom, és akkor aztán már úgy van felépítve a rendszer, hogy gyakorlatilag mire oda kerül hozzád a berendezés, már kifizettél egy berendezés árát. Mert ez az igazság. És ezt mindenki nem engedheti meg is, hogyha nincs kellő támogatás mondjuk az állami szféra részéről, akkor most itt beszélhetünk hangzatos energia sztorikról, meg megújuló energiák irányába való figyelemről. Az átlag ember pislog, mint a béka a vízbe, mert nem biztos, hogy van rá anyagi forrásod, hogy ezt rövid távon te igénybe tud venni. Amúgy meg tök jó lenne, mert valóban az üvegházhatás is sok minden egyet tudnál ezzel csökkenteni. És én úgy gondolom, hogy igazából ez az üzenet, ez az egyik olyan üzenete ennek a cikknek is, meg ezeknek a megoldásoknak, amelyek így előrébb visznek ebbe az irányba. És amúgy meg nagyon szimpatikus. Tehát, hogy tényleg nem kell mérnöki tudás hozzá, az alaphoz. A többihez már igen, tehát ha szeretnél letárolni, meg egy kicsit így tovább gondolni, akkor már nyilván azért csak jó az, hogyha igénybe veszel szakértői segítséget, még akár így az ismeretségi körből is, aki kicsit felkészültebb, meg ismeri a rendszereket, meg tudja mit, hova, merre kell kötni, meg táplálni. De alapvetően... tényleg az a legnagyszerűbb dolog, hogy ja, és ezt tudod magaddal vinni. Tehát, hogyha költözni kell, akkor se hagyod ott a tetőn, mert nem kell féltetőt lebontani, hanem gyakorlatilag lecsipteted, vagy lepattintod, ahova fölhelyezted, és akkor viszed magaddal.
Ja.
És valóban, tehát ez a fajta, ez a be tud segíteni
része. Az igazság, hogy ugye itt az elmúlt évek ingatlan árainak, meg ugye az ingatlan felhasználásának a metódusára gondolva, én igazából tényleg téged veszlek példának, meg úgymond követendő példának, hogy nem az van, hogy ki költözik az ember az agglomerációba, a zöldövezetbe, zöldövezetnek mondott övezetbe, mert az igazából nem lesz zöldövezet. Egyrészt, másrészt árban ugye egy elképesztő szintekre ugrott az is, és sokkal, sokkal észszerűbb megoldás az, hogy nem naponta járok be szentségelve a dugóban, és szennyezem a környezetet, hanem mondjuk azt mondom, hogy na jó, akkor most nyárra leugrok egy 3 hétre, vagy hétvégére leugrok, akár minden hétvégére tavasszal, meg ősszel, és az én kis, hogy szoktad mondani, hacienda.
Hát igen, most...
Eljátszik az ember a növényekkel, állatokkal, ugye annyira nem, mert az nem lehet úgy, hogy nem állandóan lakik ott az ember. Hogy ez mennyivel élhetőbb dolog, meg ennyire jobban ki is kapcsolja szerintem az ember, mint az, hogy egy olyan egyen lakásban laksz, mondjuk, ami ugye mondjuk Dunakeszin, meg egyéb más kerületekben, budapesti kerületekben lát az ember, hogy van egy 50 négyzetméteres füvesített terület, és körülbelül annyi a zöld. És ez így nem működik, és ráadásul ugye mondjuk vidéken, most nem akarom mondani, hogy miért lehet már vásárolni ingatlanokat, és mondjuk ott alkalmazva egy ilyet, ez például teljesen ki tudja váltani azokat a fogyasztásokat, amik...
Abszolút. Abszolút, mert én is, tehát így
és itt van az is, amit ugye kezdted mondani, hogy ugye akár a télen meg ugye a vegyes tüzelés, tehát akár még az is lehet, hogy vannak ilyen gyors növekedésű fák, ezek az oxifa, meg mit tudom én milyen, amivel a saját tüzifát az ember meg is tudja magát termelni egy nem túl nagy területen.
Így van, ezt a kisfiam nézegette pont ezeket az energiafű, meg ilyen fa, fűfa virág, igen, ahogy mondott, tehát hogy legyen egyrészt természetközeli, másrészt pedig ugye innovatív abban a megoldásban, hogyha ebben is gondolkodsz. Tehát mert nyilván most egy hagyományos fát ültetsz, akkor nem éveket fogunk itt arra várni, hogy... Tehát minél gyorsabban, de minél hatékonyabban. És vannak rá valóban megoldások. Nem beszélve arról, hogyha veszel egy vidéki hasziendát, akkor ott egy csomó haszontalan épületet, ha lebontasz, annak a faanyagát is el tud tárolni. Későbbiekben akár ilyen célra is, hogy majd feltüzeled, tehát hogy energiát fogsz belőle gyakorlatilag előállítani. Az épület részeket meg átalakítod, és mondjuk más funkciót találsz ki neki. Tehát mert ugye ez a hagyományos régen ólak, stb. Te már nem biztos, hogy azért mész oda, hogy jószágozzál, hanem más célokat találsz neki. Viszont az valóban így van, hogy itt az ingatlan árak növekedésével, amire kezdtél így rátérni, bizony arrébb kellett gondolkodni sok embernek. Én eleve nem is akartam, tehát nagyon gyorsan fölhagytam azzal, hogy az agglomerációba akarok menni. Egyrészt látom az ingázókat, másrészt ki nem állhatom ezt a fajta hozzáállást, mert gyakorlatilag azért költöztek ki, hogy az ő gyereke zöldbe legyen, de visszajön a városba telépöfögni az autójával. Tehát, hogy, és ez mondjuk a döntéshozóknak is a gyengesége, hogy amikor elindult ez az agglomerációs boom, akkor azonnal nem kezdték el fejleszteni a tömegközlekedést, illetve az agglomerációnak a közlekedésének az újratervezését és a kivitelezhetőségét. És most ezt az átkot hordozza gyakorlatilag Budapest is. De szerintem a vidéki nagyvárosok többsége hasonlóan. Bár ott nem biztos, hogy annyira számottévő volt a kiköltözők aránya, de én biztos, hogy Debrecenből is költöztek ki ott a kis saját agglomerációjukba, ami akkor még csak egy ilyen weekend települések voltak, vagy bármelyik nagyvárosnál. De Budapestnél valóban ez a 60 kilométeres körzet most már, ez teljesen kezd élhetetlenné válni. Én úgy gondolom. Meg eleve nekem az annyira nem tetszett, hogy egymás szájába vannak az emberek. Tehát kimegyek a városból nyugizni, és akkor ugyanúgy 5 méterenként ott vannak a telek szomszédok. Tehát, hogy akkor most én bennem mi ez a vidéki feeling. Én azt szeretem, amikor ott ilyen több 10 méteres távlatok vannak, és ha kimegyek és kúrjantok egyet, akkor nem feltétlenül szólnak vissza azonnal, hogy hello. De ízlések és pofonok, tehát én azt is el tudom fogadni, aki tényleg csak egy pici nyugira vágyott és kiment, de azt viszont nem tudom elfogadni, hogy azért a jó levegő miatt költözött ki, de a jó levegő megteremtését nem hogy szempontként venni, hanem látom, hogy bejön a városba, egyedülül az autóba, és nem kis teherautósofőr. Tehát, hogy nem a fuvarozás a cél, hanem egyszerűen az, hogy ő ingázik. Tehát tegye le az autót, és jöjjön be, ahogy akar. Jöjjön gyalog, engem az se érdekel.
Mindez az úgymond divat az oda vezetett, hogy ugye, ahogy az MNB most közített adatokat, közel 20%-a túlértékeltek a lakások.
Hát érdekes, és mégis megveszik, Gabi. Tehát, hogy az az érdekes, és ezt már múltkor is beszéltük, igen, így mindig nyitunk topikokat így az ingatlan piaccal kapcsolatban. Most nem az, hogy szívügyünk, vagy épp nem szívügyünk, nyilván a portfólióban szerepe kell, hogy legyen az ingatlan résznek is, viszont meg az, hogy mennyire túlértékeltek bizonyos részeken az országban az ingatlanok, ezt eddig is tudtuk nagyjából. Nyilván itt most még a pandémia változtatott némiképpen ezen a felálláson. Most egy picit talán tényleg az agglomeráció is azért kapott nagyobb hangsúlyt, mert ugye a kimenekülők aránya az ugye megduplázódott gyakorlatilag, mert ugye a megapolis álomból hirtelen lett egy rémálom itt a vírus kapcsán, a bezártságérzés, STB, és akkor egy újabb roham indult gyakorlatilag, aminek az ár felhajtó hatását egyrészt, másrészt meg ugye a pandémia okozta áruhiány, logisztikai lemaradások és ezeknek az egyvelege által okozott alapanyag árnövekedések. Tehát ugye ezek így minden mindennel összefügg, és ez a 20%, ez elképzelhető különben simán, lehet, hogy ez még több is lehet, én nem tudom. De azt is látom, hogy még mindig megy ez a boom. És nagy valószínűséggel ezt majd meg fogja állítani egy plafon, nagy valószínűséggel a kamat plafon fogja megállítani különben, tehát hogy már nem lesz annyira. Tehát ha kikerülnek a támogatási rendszerek, akkor már nem lesz annyira trendi, aki nem tudta eddig sem a támogatásokat igénybe venni, annak még ott volt az alacsony kamat, mint támasz. Viszont most már nem beszélhetünk alacsony kamatokról, mert 10% körül vagyunk hitelkamatokban is, sőt már fölötte is. A személyi kölcsönöknél már fölötte vagyunk bőve. És ebben az esetben azért most már újra elő kell venni a pennát, és számolgatni kőkeményen, mert egy bizonyos időtávokon mondhatjuk azt, hogy a gatyádat kifizeted a hiteledre. Tehát simán a dupláját már fizeted vissza. És innentől kezdve azért már én ugyanaz a a faramuci helyzet kezd előállni, ami ugye volt itt a devizahitelezéssel kapcsolatban, meg a túlhitelezéssel kapcsolatban, hogy ugye akkor már a lakosságot így elkezdték figyelmeztetni, hogy ülj le egy kicsit matekozni a szakértővel, számoljátok át, hogy milyen kamatperiódus, milyen ciklusra szeretnéd ezt, te hogyan gondolod azt, hogy ez vállalható lesz a család számára hosszabb távon, mert azért ez egy hosszú távú projekt. Egy hitelfelvétel, és tényleg nem mindegy, hogy az embert most csak az mozgatja, hogy minél hamarabb ingatlan szerezzen, és ezért bármilyen kompromisszumra képes, vagy valóban egy tervezett ingatlanvásárlás lesz hitellel igénybevéve, ahol okosan kiszámolod azt, hogy te meddig nyújtózkodhatsz. És ez a 20%-os puffer most, amit itt az MNB emleget, ez nem annyira pozitívum már, mint inkább én azt gondolom, hogy negatívum. Mert ezt valakinek ki kell fizetni, és ezt a fogyasztó fogja kifizetni. És valahol ez nálad meg fog jelenni. Az emelkedő kamatok mellett, az, hogy te egy túlértékelt ingatlant vásároltál meg. Csak az a bajtod, hogy ha most ezt el is olvasod, meg látod, tudod-e érvényesíteni az eladóval szemben, hogy te figyelj, mert én nem veszem meg ennyi emelt, mert te sokért adod. Az a baj, hogy most még mindig jön egy következő jelentkező, aki meg elviszi ennyiért, és akkor neked nem lesz vagy lakásod, vagy házad. Jó, és ez, az a baj, hogy ez vidéken is így van. Ezt láttam most a vásárlás kapcsán, hogy bizony lemaradsz. Tehát ha nem döntesz időbe, akkor lemaradsz.
És itt a harmadik témánkra rátérve...
Ja, bocsánat, most érkeztem ide.
Ja.
Gyere csak.
Annyit azért még tegyünk hozzá itt, hogy én most pont itt ülök a nappalinkban, lekészült új házunkba, és látom a nem túl nagy kertet, ahol egyébként két villanyszerelő dolgozik, mert fektetik le a kábelt, hogy a villanyautó töltés majd rendben legyen, ha oda jutunk, hogy lesz ilyen típusú autónk. Csak hogy most kelljen megcsinálni, de később kelljen már föltúrni, az egészet újra. És igazából csak annyi, hogy így most pont beszélgettem itt a generálkivitelezővel az elmúlt fél órában, hogy hatalmas mennyiségű munkája van, tehát egyszerűen még az van, hogy az emberekben ezek a támogatások, amik most még elérhetők, most mindenki még ezek után kapkod, nyúl, próbálja kihasználni, és igen, sorbáltunk ma reggel a villanyszerelőboltba beszerezni az anyagokat, és mindenhol sor van, és stb. Tehát egyszerűen most mindenki úgy van, hogy mintha nem lenne hónap, tehát hogy így minden támogatást, meg minden lehetőséget még az emberek föl akarnak venni. Tényleg, aki eddig nem jutott, az most próbál még valahogy hozzáférni valamihez, és egyszerűen ez a kicsit ilyen, mint a cunami előtt, hogy úgy lemegy a víz, tehát hogy azt jelenti, hogy minden rendben van. Tehát, hogy most ez a fázis része van ennek a ingatlan építőipari történetnek, de valóban, ahogy elhangzott, ugye itt ezekkel a kamatokkal, meg a támogatások kivezetésével, itt nem lesz, ami megfogja ezt a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ez még itt az ősz elejé közepéig fog robogni, és aztán ott jön majd egy
dolog. Egy kis váltás.
Nem beszélve az inflációról, tehát gyakorlatilag ez hogy ugyanazért a hitelért, hát most a saját példát tudom mondani, hogy nagyságrendeket többet kéne fizetni most, és mondjuk valaki most elkezd egy építkezést, nem látja a végét, tehát árban nem látja a végét, mert az infláció valamivel kalkulált, azt nem fogja tudni abból megcsinálni, és hogyha elkezdi, nagyságrendeket. Tehát itt most nem arról van szó, hogy egy pár millióval fog megcsúszni mondjuk egy 100 milliós projekt, hanem 20-30 milliókkal. Tehát itt
sok.
Ez nagyon sok. Tehát ez nagyon sok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek valahol vége lesz, és már mondják, már a hozzáértő ingatlanosok is mondják, hogy itt már inkább kiszállni kell, nem beszállni ebbe, aki befektetésként gondolkodik, nyilván teljesen más a saját célú ingatlan, de mondjuk a saját lakhatású ingatlan, de alapvetően itt azért itt biztos, hogy ennek a dolognak egy hamar belátható módon egy vége lesz.
Hát így van, tehát egyszerűen a számok tükrében kell ezt látni. Most, hogy mennyire hirtelen, nyilván ez nem úgy lesz, hogy egyik napról a másikra.
Hát az egyik napról akartál te is célozni.
Így van, így van, tehát erre akartál te is célozni.
Nem olyan, mint a tőzsde, hogy reagál, tehát itt nem lesz reagálás gyorsan. Mindenki ragaszkodik majd, de nem tudom mihez.
Na, így van, az eladó a saját árához, a vevő már vakarja a fejét, mert ugye a hitelkamatok és minden, ugye neki áll számolni. Amit említettem az előbb, akkor bizony, és mindezt egy szakemberrel együtt teszed, akkor rájössz, hogy úristen, mint 20 éves időtávon már most milliókkal többet kell fizetnem, és azt miből fogom majd előteremteni, mert most még lehet, hogy látom azt, hogy miből fogom előteremteni a következő 1-2 évemet, de mondjuk azért egy 20 éves projektnél kicsit talán megfontoltabbnak kell lenni. Meg mondjuk ott ilyen etapokat berakni abba a hitel visszafizetésbe, ahol egy kicsit nagyobbat törlesztek be, hogy minél hamarabb szabaduljak a nyűktől. Tehát, hogy igen, tervezés nélkül ez sem megy, ezt már elmondtuk is sokszor, és minél inkább jött vissza ez a kamatemelkedő periódus, ez annál inkább visszaköszön a tervezésnek a fontossága. Pontosan ezért, amit az előbb te is mondtál, hogy elkezdesz valamit A-ba, és mire B-be élsz, a külső tényezők úgy tudnak befolyásolni, ami az A tervedet fölírja gyakorlatilag. És ha már belekezdtél, akkor ugye senki nem akar egy házépítésre félbehagyni, meg hát szeretne beköltözni, meg minél hamarabb rendbe rakni, mint ahogy te is mondtad, hogy még a kábelt inkább rakjuk le most, csak ne kelljen 2 év múlva újra föltúrni az udvart majd. Szóval persze mindenki próbálna így a legideálisabb állapotba hozni alapvetően azt a helyet, ahol ugye akár évtizedekig fog élni. Ami most abszolút nem volt támogatott olyan szinten, tehát az infláció és az egész pandémiából kialakuló hiánygazdasági állapot, ez egyik oldalon jók voltak a támogatási rendszerek, mert nem mondjuk azt, ne legyünk álságosak, hogy nem voltak jók, jók voltak a támogatási rendszerek, főleg azoknak, akik ezt igénybe is tudták venni. Itt se legyünk álságosak, nem mindenki tudta igénybe venni, de akik igénybe tudták venni, ők meg ezzel találták szembe magukat, hogy a valóságot azért keresztül szőtte egy másik realitás, az az infláció, a hiánygazdaság, a növekedő árak, és akkor gyakorlatilag egy költségvetést te hiába kalkuláltál ki egy évvel ezelőtt, mert ti is megcsináltátok a saját nagyjából a költségvetéseteket, nem tudom mennyivel lőttétek túl, de nagy valószínűséggel nem 10%-kal. Nem tudom mennyivel, most csak azért mondom, hogy ha csak 10-zel sikerült,
nálunk, akkor nálunk, nálunk, nálunk speciális helyzet volt, mert egy újjáépített ingatlant vettünk, és azt alakítottuk át, tehát ez rövid, ez nem olyan munka, mint egy teljesen önálló átalakítás, vagy egy újnak a felépítése. Tehát egy új átalakításáról beszélünk ebben esetben. Tehát ez egy negyedéves, vagy fél éven belüli projektről kell itt beszélni, de gyakorlatilag közelítette a 20%-ot a differencia a nem vártak között, de szerintem én azt gondolom, hogy mások rosszabbul járhattak, vagy járnak.
Hát az új építésnél biztos sokkal rosszabbul.
Most azt hallottam a múlt héten, ugye, hogy most nem úgy szerződnek új építési ingatlanokra, hogy az árat nem mondják meg. Nem garantálják az árat, egész pontosan, bocs. Tehát nem garantálják. Tehát úgy tudsz Budapesten új építési ingatlan, hogy most tedd bele a pénzedet, majd 1-2 év múlva elkészül, inkább ugye 2 vagy 3, és majd akkor, mit tudom én, megmondják, hogy mennyi lett a vége. Tehát azért ez már befektetésnek se lesz jó, amúgy se, hiszem, hogy nagyon most be kéne befektetésnek.
Ez már inkább hazárdjáték.
Igen, és gyakorlatilag ez a 20%-os túlértékeltség, ugye, amit az MNB is mond, ez igazából sok mindenkinek problémás, de leginkább talán azoknak, akik éppen ott tartanak, hogy van egy sikeres vállalkozásuk, és azon dilemmáznak, hogy most mi legyen. Mert ugye, hogyha elérkezett valaki oda, hogy 55 környékén tart, 55 éves környékén, vagy akár idősebb 60 éves kornál, akkor már igen erősen előjön az a kérdés, hogy oké, de mi lesz mondjuk 5-10 év múlva, amikor már nem fog annyira kedve lenni dolgozni, vagy nem úgy lesz kedve dolgozni. Tehát ugye itt ez az örökösödés, mint olyan kérdése, vagy a vagyon, a vállalati vagyonnak a kérdése, hogy az mivé lesz. Ugye sokan vannak, akik bele vannak szerelmesedve a szakmájukba, és szeretnék, hogyha mondjuk a gyerekeik vinnék tovább ezeket a szakmai tradíciókat, de a gyerekek mondjuk nem feltétlenül szeretnék, vagy nem alkalmasak rá, szeretnék, de nem alkalmasak rá, ez a legrosszabb kombináció. Ez lehet, de az is lehet, ugye, hogy van olyan, van, aki azt a stratégiát választotta, különösen az utóbbi időszakban, hogy ugye ingatlanokat vásárol, és akkor abba veszik ki a pénzt a vállalkozásából. Sem az, hogy az árfolyamnyereségre, úgymond az árfolyamnyereségre, tehát hogy az ingatlan árára appellálni nem lehet, se a bérleti díjaknak az abból való hozam generálásra nem lehet számítani. Úgyhogy ez is kérdéses vált, és ez egy olyan dilemma, ami megoldásért kiállt, és ugye ennek lehet egy jó megoldás az, hogy pénzügyi portfóliót kell építeni, akár úgy, hogy ténylegesen tőzsdei részvényekből, akár úgy, hogy más jól prosperáló, növekedésorientált vállalatoknak a akár még nem tőzsdén lévő részvényeiből fölépíteni egy olyan portfóliót, amely meg tudja teremteni azt a stabilitást, talán még nagyobb stabilitás, mint a saját vállalkozás, mert ugye a saját vállalkozás az igencsak attól is függ, hogy milyen a piaci környezet, mennyire bírja az illető a munkát, meg a megváltozott környezetet. Egy portfóliónál pedig ugye ezeket a kockázatokat mind lehet porlasztani.
Abszolút. Abszolút, és ez azért érdemes talán figyelembe venni. Itt most nem is az 50-eseknél, ugye ez már évtizede probléma, és inkább ugye a 60 pluszosok, tehát akik a rendszerváltáskor lettek vállalkozók, akkor voltak ugye 30 évesek, hát bizony ők már ugye a 60-on túl vannak, és valóban kidolgozták az életük azon részét a versenyszférába akár, ami azért, mert tényleg abba az irányba tolja őket, hogy most már így vissza kellene venni és élvezni egy kicsit, amit felépítettek, és nem biztos, hogy a gyermekek közül bárki is ezt szeretné átvenni. Lehet, hogy nem találtak egy olyan fiatal mérnök lányt, akire rámernék bízni a céget, aki hasonlóan vállalkozói szemlélettel fölvértezve tudná vinni a mégiscsak a tulajdonlásban maradó céget, de úgy már akár, hogy neki is részesedése legyen benne, tehát hogy motivált legyen abba az irányba, hogy ez már a sajátja is, de ne engedjem el azt, hogy most el kell adnom a cégemet, mert hát ugye ez is egy szempont lehet, szeretném, ha még nekem prosperálna tovább, vagy olyan szerződéseket írni, amiben ez az utódlás, ez egyértelmű annak is, aki átveszi a céget, meg az alapító, építő tulajdonosnak is, aki meg már kiöregszik ebből, és szeretné ugye átadni a stafétát, maximum csak így az egyeztetés és egyéb frontokon bent maradva, segítve a vállalkozás további létét. Ez tömegével van most már jelen Magyarországon ez a probléma. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez az évtized, amikor a leginkább megoldást kell találni sok cégnél ezekre az alapvető kihívásokra. És valóban itt mi is elmondjuk sokszor, itt az IPO Guru szekciónk az, ami ezzel foglalkozik, tehát az új vállalkozásoknak a piacra lépésének a történetével, illetve hogy ebből portfóliót építeni, miért fontos egy vállalkozásnak, illetve miért fontos a vállalkozónak azt, hogy legyen pénzügyi portfóliója, kezdik megérteni, de még mindig nem. Tehát most talán már az új generációk jobban ebbe szocializálódnak különben, de ők meg már ilyen néha túl modernül próbálják ezt fölfogni, és valahol az arany középutat kellene megtalálni, amit nem egyszerű valóban, mert ahhoz kell egyfajta bizalmi szakmai légkör, akár egy olyan szolgáltató valaki tudja ezt a részét vinni az életednek, és ugye sajnos Magyarországon ki kell, hogy mondjuk, hogy a pénzügyi szférába azért leginkább a dilettáns megoldásokat gründolták, és a valódi megoldások mindig egy kicsit így a háttérbe szorultak. Most ez talán már fordulni látszik, egyrészt mert már annyi bőrt lehúztak a lovakról, hogy be kellett, hogy lássa a pénzügyi szféra is azt, hogy ez így nem mehet örökké. Egy-kettő, meg hát igazából az embereknek is elege lett abból, hogy mindig csak ilyen marketing megoldásokkal keresték meg őket, és valóban jó hangzott, de nem úgy sült el. És most már az emberek a valódi megoldásokra kíváncsiak, és inkább több energiát fektetnek abba bele, hogy valóban jó megoldást találjanak. Tehát, hogy ez az irány kezd elkibontakozni, aminek mi nagyon örülünk, mert sokkal könnyebb úgy együtt működni megbízókkal, hogyha ők is tudatosan szeretnék a vagyonépítést végrehajtani. És tehát ez nagyon fontos. A vállalkozóknál meg azért fontos, mert az aktív években tudják azt kitermelni, amiből gyakorlatilag a pénzügyi vagyonokat meg tudják teremteni. Nem a cégest, hanem a magánt is. És gyakorlatilag a pénznek is ugyanúgy dolgoznia kell. Mindig a vállalkozó azt gondolja, hogy csak a vállalkozása tud pénzt teremteni. Ez addig igaz, amíg a pénzéből is nem tud pénzt teremteni. A befektetéseknek pont ez a lényege, hogy a pénzt termeljen pénzt. Tehát, hogy el kell érni azt a szintet, amikor már gyakorlatilag a pénzt termel pénzt. És ezért mondják azt, hogy aki nagyon gazdag, az nem tud tönkre menni. És valóban, ha racionálisan nézzük, ha csak nem abszurd döntéseknek a tömkelegét hozza, ami mindegyik negatív, akkor azt lehet mondani ma, hogy akinek sok pénze van, annak válságos állapotban is csak nő a vagyona. Egy része lehet, hogy éppen csökken, ami már befektetett, mert ugye vannak árfolyam mozgások, de a másik oldalon meg pont amiatt nő a vagyona, mert ezeket az árfolyam mozgásokat ki tudja használni pozitív irányba is, mert olcsó áron vásárol, és amikor újraindulnak a fölfelé irányuló mozgások, akkor gyakorlatilag az egyik szintű portfóliója az jön vissza ugye a nulla felé, de a másik meg már pluszban van. És amikor kiegyenlítődik, akkor azt veszi észre, hogy vagyonosabb lettem, mit tudom én, pár millió euróval, vagy pár millió dollárral, vagy bármi egyéb fizető eszközzel. Tehát igazából, és ehhez kell ugye az, hogy ez egy tervezhető dolog legyen, hogy ezt folyamatos dolog legyen, tehát a vagyonépítés az valóban egy folyamat, aminek igazából soha nem lesz vége, mert én elkezdtem, aztán majd lehet a gyerekem viszi tovább, azt már olyan nehéz, tehát könnyebb elkölteni a pénzt, mint megteremteni, de ugye majd az örökösök is eldönthetik, hogy ők azt jó gentry módjára eldorbézolják a vagyont, vagy pedig van egy alapvagyon, és azt tiszteletben tartva egyrészt, másrészt pedig aki összerakta, azt is tiszteletben, hogy gondoskodott az én jövőmről, én is vigyázni fogok rá, mert ez gyakorlatilag az én pénzügyi stabilitásomnak az alfája. Tehát én is nyugodtabban tudom élni az életemet, kiteljesedve. Én azt hiszem, ezt nem kell magyarázni, mert sokan ezt csak könyvekben olvassák, van, aki ezt meg tudja élni. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak talán ez lenne a legfőbb törekvés, hogy egy ilyen állapotot, egy ilyen egyensúlyi állapotot elérjen az ember, amikor nem az árakat kell néznem, hanem tudom azt, hogy stabil a megélhetésem, és nyugodtan tudok élni a munkámnak, a hobbimnak. Tehát, hogy egy teljes és nyugodt életet tudjunk mindannyian élni. Ezért nagyon fontos a pénzügyi portfólió igazából. Mi is ezt próbáljuk az embereknek átadni. Persze az elején biztos, hogy sokkal több idézőjelbe vett görcsel jár, de hát valahonnan mindent el kell kezdeni. Egy házépítést is el kell kezdeni azon, hogy kinézzük egyáltalán a területet, hogy hova szeretnék költözni. Aztán tervet kell készíteni, aztán ásni, alapozni, STB, tehát hogy semmi nem készen jön, persze várhatunk egy lottó 5-ösre is, vagy 6-osra, vagy akármilyen szerencsés fordulatra, de azért, hogyha egy kicsit mi is odaállunk a szerencse mellé, hogy gyorsabban jöjjön, akkor meg lehet teremteni valóban akár egy pénzügyi portfólión keresztül is a magunk kényelmét. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy általános kényelmi pozíció, nem biztos, hogy millió eurókat össze tud rakni az ember, de egy olyan stabil hátteret, amire bármikor bátran tud támaszkodni, azt nagy valószínűséggel úgyis csak az aktív korában tudja megtenni. Tehát már nyilván 70 évesen más terveket szül az ember, mint mondjuk 20-30 évesen. Viszont arról is fontos beszélni, hogy manapság nem egyszerű különben a kis megtakarító élete sem, mert ugye a pénzügyi szolgáltatók viszont nem a kis pénzek összegyűjtésére szakosodtak elsősorban, úgyhogy az eleje valóban...
Csak azért sem, mert az a helyzet, hogy a szabályzók, tehát most itt legyen szó akár az MNB, akár Németországban a BaFin, ugye abba az irányba ment itt a 2008-as válság, pénzügyi válság kapcsán, hogy rettentő szigorításokat vezetett be a szolgáltatói vonalon, mindenféle adminisztrációs, meg egyéb terheket, amik azt eredményezték, hogy egyszerűen pár ezer eurónyi megtakarítással ezeknek a szolgáltatóknak nem éri meg foglalkozni. Tehát egy ilyen 10 000, inkább 20 000 eurós nagyságrend az, aminél egyáltalán szóba jött az, hogy portfóliót kezeljen bárki is, és az optimális az pedig a 40-50 ezer eurós nagyságrend, és onnan fölfelé. Ha pedig az egyedi vállalkozásokról beszélünk, akkor meg ott ilyen havi néhány, nem havi, mondjuk néhány havonta néhány millió forintos nagyságrendű részvényvásárlásról van szó.
Így van, itt megint előjön a tervezhetőség és a tervezés. Ezért fontos az, hogy az ember néha szakemberekkel is összedugja a buksiját, mert lehetnek saját elképzelések, amiket így lehet pontosítani, finomítani, irányba rakni, helyezni, és ez még nem kerül oly sokba, hogy ezt ne érje meg megtenni. Mondhatnám azt is, igazából nem ez kerül pénzben, hanem az, amikor ezt nem csinálom meg, az többe fog kerülni. Úgyhogy igen, és azért mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy valóban nem 40-50 millió forinttól tudunk kimondottan hatékony portfóliókat elkezdeni, építeni, hanem sokkal alacsonyabb szinttől, és én úgy gondolom, hogy ez kuriózó ma Magyarországon. Tehát mindenféleképpen. Én ezt mindig el szoktam mondani az ismerősöknek, tudom, hogy Balázs is, meg te is, hogy hihetetlen szerencsések vagyunk abban, hogy olyan partnerekkel dolgozhatunk együtt, akiknél nem ez volt az elsődleges szempont. Valóban a szabályzókat nekünk is figyelembe kellett venni, és itt a nagyon kis megtakarítási modellt azt valóban nem lehetett úgy kivitelezni, ahogyan mi is szerettük volna. De én úgy gondolom, hogy tényleg már 10 000 eurótól viszont aki szeretne hatékonyan vagyont építeni, annak mi biztos, hogy tudunk megoldást és stratégiai megoldásokat javasolni, és ebben segíteni. Úgyhogy tényleg csak így arccal a vasút felé, ugye ez egy régi nagy mondás. Elő kell venni a bátorságunkat, és neki kell valahonnan állni és kezdeni a pénzügyi életünknek a rendbe rakásán. Úgyhogy talán legyen is ez a végszó.
Igen, valahol egyszerű ez a dolog, itt mindenképpen nyugdíjról van szó. Akár egy szakembernél, ugye, aki viszonylag jól keres, ott is egyfajta nyugdíjról van szó, ami egyébként, ugye, hogyha kellőképpen fiatal még az ember, akkor nagy valószínűséggel egy állami nyugdíjra nem számíthat. Illetve a másik része az pedig az a vállalkozói nyugdíj, ami nem arról szól, hogy egyfajta ilyen havi aponást kapjon az ember, hanem arról, hogy azt a vállalkozói vagyont, amit sikerült a hosszú évek nehéz munkájával fölépíteni, azt át tudja konvertálni magánvagyonná, amit későbbiekben akár a saját célra, akár a családnak, akár hobbira tud használni.
Hát így van, aminek neki tud támaszkodni, de már nem neki kell vele dolgoznia gyakorlatilag, hanem tudja élvezni a munkájának a gyümölcsét, talán ez a legszebb kifejezés rá, a munkám gyümölcsét tudjam élvezni.
Hát jó, hogy
ne csak így szezonálisan, hanem folyamatosan.
Hát
csak így a gyümölcse visszatérve, mert az ugye egy gyümölcs az általában a szezonhoz kötött, viszont a pénzügyi termés gyümölcs az korlátlan rendelkezésemre tud állni, független attól, hogy éppen most jók a piacok, rosszak a piacok. Tehát van az a vagyoni nagyság, ahol már ez, majdnem azt mondom, hogy irreleváns, hogy éppen a piacok milyenek. Erre kell törekedni, úgyhogy mindenkinek ezt javasoljuk, hogy ez legyen egy irány, főleg a vállalkozóknak nagyon fontos, mert vannak jó évek, olyankor kell még jobban erre figyelmet fordítaniuk, mert a vállalati vagyonnál az a legnagyobb probléma, hogy gyorsan el tud tűnni, hogyha egy rossz döntést hoz az ember. Jó, köszönjük a figyelmet, közben Balázs kollégánknak is el kellett menni, nekem is éppen csöngetnek, szerintem valami futár jött, úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok, és viszont látásra, hallásra a következő héten.
Örülünk, hogy velünk tartottatok. Vigyázzatok a vírussal, most újabb vírus ütötte fel a fejét, amit megint be akarnak dobni a közösbe, de bízunk benne, hogy ez nem fog megtörténni. A háború az reméljük hamarosan véget ér. A következő podcast adásuk legjobbakat, szervusztok!